Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nagypénteki Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 712. dicséretünknek az első versét. A 712. dicséretnek az első versét énekeljük, amely így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. Egy régi latin himnusztnak a változatát énekeljük, a 486. számú dicséretet. 486. számú dicséretet, mind az öt versével. Az első vers így kezdődik: királyi zászlók lobognak. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a János szerinti evangélium 19. részében, a 28. verssel kezdődően a 37. versig. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis a nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye itt szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, akárhányszor olvassuk ezeket a történeteket Jézus szenvedéséről és kinhaláláról, mindig megdöbbentenek bennünket. Mindig megdöbbent mindaz, ami akkor történt, szinte a szemünk előtt játszódnak le a majd 2000 évvel ezelőtti események. És Urunk, meg is szólít minket, hiszen közünk van hozzá. Közünk van hozzá, mert Te úgy rendelted, hogy mi a Tieid legyünk, és hogy az Úr Jézus azért jött el, konkrétan most nekünk, hogy mi most itt lehessünk, hogy neked hálát adjunk, hogy megrendüljünk, és megújuljon az életünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te szerezted nekünk az üdvösséget, és Te bocsátottad meg a mi vétkeinket. Hálásak vagyunk mindezért, kérünk Téged, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, a veled való közösséget, a Te igédet, ami megszólít, a Te látható igédet, az úrvacsorát, légy kegyelmes hozzánk, Urunk, és a mi életünkhöz. Így kérünk, most is hívunk Jézus Krisztusért, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére készülve, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 714. számú dicséretünket énekeljük. A 714. számú dicséretnek az első versét énekeljük. A 714-es dicséret első verse így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, János szerinti evangélium 19. részének 30. versét. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A nagypénteki eseménynek az a mozzanata van előttünk, amikor igazából Jézus földi története, amiben ő is részt vesz, befejeződik. Hátra van még Jézusnak a temetése, de nyilván most ez egy kicsit furcsán hangzik, de az inkább ahhoz a helyzethez hasonlít, amikor Jézus megszületik, amikor történnek körülötte az események, de ő maga úgy nem részese. Itt is majd megtörténik az eltemetése, még ezen a napon, ugye itt van erre utalás a felolvasott igében, hogy miért volt olyan sürgős. Ez az a nap, ez az a nap, ami Jézus kereszthalálának a napja. Jézus Jeruzsálembe érkezik az ünnepre, a Páska ünnepre. A Páska a szabadítás ünnepe, az egyiptomi szabadulásnak az emlékére ünnepli a zsidóság. Ünnepelte már akkor, 1000-valahány száz éve, amikor Jézus is, és ünnepli most is, akik nem Jézusban hisznek, hanem megmaradtak a Jézus nélküli zsidóhitben. Ez az ünnep arra emlékezteti a zsidóságot, hogy Isten, mint nép, őket a rabszolgaságból kihozta a szabadságra. Szolgák voltak, és szabadok lettek. Emlékszünk, hogy miután az egyiptomi kivonulás megtörténik, átkelnek a Vörös-tengeren, megérkeznek a Sínai hegyhez, akkor Isten szövetséget köt velük, szövetség dokumentuma a 10 parancsolat, és maga a 10 parancsolat a szövetségnek az a szövetség is, ami nem csak akkor, hanem a későbbiekben is meghatározó a zsidó nép számára, szóval az a 10 parancsolat maga is így kezdődik, Isten bemutatkozásával, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Én egy szabadító Isten vagyok. És akkor, amikor ennek az ünneplése van, ennek az ünneplése történik majd Jézus korában, amikor ő is elindul a tanítványaival, hogy felmenjen Jeruzsálembe a templomba, akkor ugyanez a nagy szabadítás az Isten népe, az új szövetség népének készül elő, ez az, ami történik itt a szemünk előtt. Egy új szövetség a Jézus vére által, egy új szövetség, aminek ti vagytok a tagjai, amit mi most ünneplünk, ezt az új szövetséget. Persze nem csak nagypénteken, hanem húsvétkor is. Talán elmondtam valamikor, ez nekem is egy kicsit új volt, hogy a kereszténység kezdetén, a legelején, ugye a legnagyobb ünnep a húsvét volt. A húsvét volt a legnagyobb ünnep, sőt, hát először az egyetlen, és a húsvét volt az, amit aztán minden vasárnap megünnepeltek. Azért jövünk mi, Isten gyermekei, azok, akiket ő kiválasztott, akiket elhívott, vasárnaponta a templomba, mert ez volt az apostoli hagyomány, mert Jézus vasárnap támad fel. És akkoriban, mivel hát nyilvánvalóan nem volt ünnep a nagypéntek, mert hogy a kereszténység még nem volt államvallás, még jó sokáig nem volt az, és hatással sem volt a társadalomra, hanem egy kisebbségben levő vallási csoport volt, ezért nem is lehetett olyan ünnep, ami munkanap volt, tehát nem lehetett kivitelezni, ezért a legelső időkben húsvétkor emlékeztek meg a nagypéntekről is. Tehát a húsvét vasárnap volt az, amikor Krisztus kereszthalála és feltámadása volt. De nincs ezzel semmi baj, sőt, nem is beszélhetünk Krisztus kereszthaláláról, anélkül, hogy ne beszélnénk a feltámadásról, mert akkor, ugye fekete itt a terítő, ez emlékeztet bennünket Krisztus szenvedésére, de ez a terítő le lesz cserélve vasárnapra, és már arra fog emlékeztetni bennünket újra, hogy mi már megváltottak vagyunk. A megváltás Krisztus feltámadásával megmutatkozott, beteljesedett, és itt ugye ez a kettő egymás nélkül nem lehetetlen értékelni. Úgy, mint ahogy a feltámadás sem lehetséges a kereszthalál nélkül. Ez kicsit ilyen nehéz helyzetet is teremt. Egyébként mondjuk a hittanórán, amikor tanítjuk a húsvétot, és mondjuk a kicsiknek el kell magyarázni, hogy Jézust megölték, és keresztre feszítették. Mert könnyebb lenne csak a húsvétról beszélni, de hát hogy lehet úgy feltámadni, hogy valaki előtte nem halt meg. Ez a kettő összetartozik, és teológiailag is csak így lehet igazán értelmezni együtt. És ez az első ünneplés is ugye ehhez kapcsolódott. Jézus tehát elindul a tanítványaival együtt, úgy írja le az első három evangélium, hogy igazából ez az a nagy út, ami Galileából Jézus érkezik, és nem különösebben foglalkozik azzal, hogy addig mi történt. Jánosban meg azt látjuk, hogy Jézus többször is megfordul Jeruzsálemben, tehát, és ez ugye másik szemlélet, de valószínűleg így is volt, hiszen a jeruzsálemi templom, mint az egyetlen templom a nagy ünnepeken, nagy zarándoklatokat vonzott Jeruzsálembe. Sokan indultak el, hogy együtt ünnepeljenek. Ugye elmondtam már, de most csak röviden, jeruzsálemi templom nem olyan volt, mint ez a templom. Nem csak azért, mert sokkal nagyobb volt, hanem azért is, mert maga a templom, az a része, oda be sem mehettek a hívek a templomba. Nem tudom, hogy láttak-e a testvérek középkori, vagy kora Árpád-kori templomot Magyarországon. Ugye ezek sokszor ilyen kerek templomok, és hát olyan kicsik, hogy oda bizony nem fért bele 10 falu. Úgyhogy nagy valószínűséggel az csak maga a szentély volt, ahol a pap végezte a szolgálatot, kinyitották az ajtót, és az emberek pedig kívül álltak. És ugye ezeket majd aztán bővítgették, hát talán a Vizsói templom a legismertebb ilyen templom, ahol a legtöbben megfordultak, még sok ilyen van, ott is a hátsó, a legrégebbi rész, egy kerek rész, ugye a valamikori szentély, eredetileg ugye az Árpád korban még nem voltunk reformátusok, tehát nem voltak még reformátusok, ez a felismerés majd csak később lett döntő Magyarországon, és mondjuk Vizsolyban, és hogy ugye az is egy kerek rész. A jeruzsálemi templomban a leghátsó rész a szentély volt, a szentek szentje, ami egyébként egy kárpittal volt elválasztva, és oda nem is mehetett be senki, csak a főpap évente egyszer a nagy engesztelés ünnepén. Egyébként, ha nem is itt, de le van írva a többi evangéliumban, hogy ez a kárpit, amikor Jézus meghalt, az ketté szakadt. Az ketté szakadt, és ugye előtte volt a szentélye, hogy a papok szolgáltak a szent kenyerek asztalával, az illatáldozati oltárral és a gyertyatartókkal, és a nyitott ajtókon keresztül be lehetett látni hirtelen a szentek szentjébe. És ugye ez egy nagy üzenet, hogy mehetünk az atyához, hogy semmi nem akadályoz meg. Persze, nyilván ők is tudták, hogy nem arról van szó, hogy a szentek szentjében van az Isten bezárva, és akkor onnan nem tud kijönni, meg nem, hanem egy jelképes dolog volt. És ugyanúgy a kettészakadás is egy jelképes dolog volt. Szóval Jézus Jeruzsálembe indult, és amikor Jeruzsálembe indult, akkor a tanítványaival együtt a megérkezésekor egy nagyon szép bevonulásnak lehettünk a tanúi, erről beszéltünk virágvasárnap. Hozsánnát kiáltanak, Dávid fiaként köszönték, Szamárháton érkezik, ahogy megvan jövendőlve, ahogy megvan írva korábban, és pálma ágakkal, virágzó ágakkal üdvözlik, felső ruhájukat teszik elé, Jézus így vonul be Jeruzsálembe. És ezzel kezdetét veszi a nagy hét. A nagy hét, amikor a templomban tanít. Azért mondtam el ezt a templomról, mert hát a templom nem ilyen volt, hanem oszlopcsarnokok voltak, sok ember volt, Jézust körülvették, és amikor körülvették Jézust, hallgatták őt, odafigyeltek rá, a főpapok pedig, illetve a nagy tanács tagjai pedig mérgelődtek, mert már elhatározták, hogy Jézust mindenképpen megölik, elhatározták, hogy valami módon elteszik, el fogják intézni, hogy ő meghaljon, de nem tudták az emberektől, mert túl sokan voltak körülötte. És nem csak úgy voltak körülötte, hogy milyen érdekes, hanem hát sokan hittek benne, sokan bíztak benne. Egyszerűen nem merték megtenni, hogy ott a tömegből vegyék ki. Így jött el a nagy csütörtök este, amire tegnap emlékeztünk a gyülekezeti teremben, az úrvacsorának a szereztetési ideje. Ez nem csak az úrvacsora szereztetési ideje, ugye megint a páska, ez a páska vacsora volt. Amikor emlék, nem a miénk, a miénk úrvacsora volt, hanem a páska vacsora az volt, ami akkor ott Jézus és a tanítványai között volt. Sőt, tegnap hallottuk azt is, hogy már az se csak páska vacsora volt, hanem már úrvacsora is volt, legalábbis megelőlegezve, hiszen Jézus akkor, amikor veszi a kenyeret, megtöri, azt mondja, hogy ez az én testem, amely ti értetek adatik. És amikor veszi a poharat, akkor azt mondja, hogy a poháram az új szövetség az én vérem által. Tehát, hogy nem csak páska vacsora, nem csak utolsó vacsora, hanem egyszerre úrvacsora is. És valóban Jézus rábízza a tanítványokra, hogy arra emlékezzenek, ami majd be fog következni, amiről most itt olvasunk, hiszen nagy csütörtökön még a tanítványok nem értik, hogy miért mondja Jézus a kenyérre, hogy ez olyan, mint az én testem, gyakorlatilag ezt a pohára, hogy ez meg olyan, nem értik, mert nem tudják, hogy mi fog történni. Jézus tudja. Illetve hát elvileg ők is tudhatnák, de hát mégsem akarják elfogadni, mégsem tudják ezt így elhinni még, vagy felfogni még. De később megértik. És annak a bizonyítéka, hogy megértik, az nem más, mint hogy mi itt vagyunk. Hiszen úrvacsorára készülünk. Most is, az ünnepen is. Annak a bizonyítéka, hogy azt tesszük, amit az Úr Jézus ránk bízott. És valójában nem csak nagypénteken emlékezünk Jézus kereszthalálára, hanem úgy igazából minden vasárnap, de emlékezünk Jézus kereszthalálára, különösen is az úrvacsorakor. És minden sákramentum erre emlékeztet bennünket. A keresztség is erre emlékeztet bennünket. Hogy Jézus vére mosta le a mi bűneinket. Hogy az a kiontott vér az, ami által nekünk az Isten megbocsátott. És ezért lehetünk az új szövetségnek a tagjai. Krisztus vére által vagyunk mi ennek a szövetségnek a tagjai. Az egyik sákramentum a keresztség, amikor Isten befogad bennünket jelképesen, hiszen nem akkor történik, de befogad bennünket nekünk jelképesen, ő pedig valóságosan már korábban az ő országába, hogy hozzátartozunk. Mennyei polgárok leszünk, a szövetséghez tartozunk, az ő szövetséges népe vagyunk, azok, akikkel szövetséget kötött. Mi vagyunk az új szövetség. Az új szövetség Istennek a népe, akiket kiválasztott és akiket elhívott. És ennek erre emlékezünk, és ennek örvendezünk minden úrvacsora alkalommal, és arra, hogy már most közösségben vagyunk. Ugye maga az úrvacsora az, amikor megtörjük a kenyeret, amikor vesszük a bort, egyszerre olyan, minthogyha, és nagy csütörtökön egy kicsit ezt is akartuk átélni, amikor egy asztalnál ülünk az Úr Jézussal. Ott ezt, ami egy asztalnál ültünk, és az Úr Jézus a lélek által velünk van, ott is mindenkor, és minden alkalommal különösen is átélhetjük ezt. Ez az, ami megtörtént. Ez az, ami mi újra és újra teszünk. És annyira fontos az úrvacsora egyébként, hogy gyakorlatilag nem is úrvacsorázhat mindenki, hanem ez egy különös kegyelem. Ez egy különös kegyelem, egy kiváltság. Kik úrvacsorázhatnak? Hát azok, akik a szövetségbe beletartoznak. Kik tartoznak bele a szövetségbe? Hát azok, akiknek a Krisztus vére lemosta a bűneit. Kiknek mosta le? Hát azok, akik megkeresztelkedtek. És itt előttünk a felnőtt keresztség van, tudom, hogy van gyerekkeresztség is, azt a konfirmációval egészítjük ki, amikor a személyes hitvallás elhangzik. És utána úrvacsorázunk. Természetesen az első időkben is így volt. Az első gyülekezetekben, akkor, amikor elkövetkezett az a rész, amikor a úrvacsorához jutottak, akkor még úgy csinálták, azok, akik még nem keresztelkedtek, vagy azért nem keresztelkedtek meg, mert még készültek, vagy éppen csak érdeklődők voltak, ugye csak olyanok, akik érdekelt, de még nem csatlakoztak a gyülekezethez, nem is döntötték el, akkor őket kiküldték. Mivel mi nem csinálunk ilyet, ez már egy régi szokás, de micsoda kegyelem, hogy mi oda járulhatunk az úrasztalához. Engedd minket magához. Engedd azokat, akik az övéi. Ugye egyik oldalon ott van a keresztség. A keresztség az, ami által ennek a szövetségnek a részei vagyunk, és mi pedig úgy gyakoroljuk ezt a szövetséget, hogy oda járulhatunk az úrasztalához újra és újra. Sőt, ugye ez annyira fontos, hogy a kereszteléskor és a felnőtt kereszteléskor és a konfirmációkor meg is ígérjük, hogy úrvacsorával fogunk élni. Hogy követni fogjuk Krisztust. Meg is ígérjük, hogy az övéi leszünk. Meg is ígérjük, hogy hozzá fogunk tartozni, hogy gyakorolni fogjuk a hitünket. Azon az éjszakán volt ott még valaki, aki egészen másképp gondolkodott. Ő Júdás volt. Egyszerre mátott a tálba Jézussal, és azon gondolkodott, hogy elárulja Jézust. 30 ezüst pénzért árulta el a nagy tanács tagjainak, hogy este hol lesz Jézus. Jézus ezt is előre tudta. Az olajfák hegyén a Gecsemáné kertjében fogták el. És amikor elfogták, akkor tanítványait mondta, hogy ő az, tanítványokat engedjék el, hát nem tanítványoknak nevezte őket, akkor csak úgy, és akkor kezdődött meg Jézusnak a pere. Először azt írja János evangéliuma, hogy Annáshoz vitték, aki egy előkelő pap volt, aztán Kajafáshoz, a főpaphoz, és hát végül is a nagy tanács az, amelyik felette bíráskodott, illetve megpróbálta elítélni őt. Egy koncepciós per zajlik, nem kell magyaráznom, mi is, nekünk is van a történelmünkben pont elég koncepciós per, amiben végső soron, ugye, tehát a ikonikus film a Tanú, amikor biztos, aki látta, látta, aki nem, az nézze meg, ugye, amikor mondják, hogy odaadják a papírokat. Ja, ez nem a vallomás, hanem ez az ítélet. Ugye még készülnek a perre, de már ott van az ítélet. Hát így nézett ki Jézusnak a perre, így nézett ki. Mindegy, valami formát akartak adni annak, hogy megölik Jézust. Miért? Mit tett Jézus? Mit tett Jézus, hogy a keresztre került? Mert ugye kik kerülnek a keresztre? Gonosztevők kerülnek a keresztre. Olyanok, akik abban az időben, hát ugye az egyik az egy kicsit rosszul hangzik nekünk, de ilyen szökött rabszolgák, akik hát ilyen példát statuálnak velük. A másik viszont, ugye itt például gyakorlatilag rablógyilkosok vannak Jézus két oldalán, tehát olyanok, akik közül az egyik még azt is mondja, hogy megérdemeltük, amit kaptunk. Ugye ismerős ez a beszélgetés, de menjünk először még sorban. Aztán ugye Jézust végül is nem tudják elítélni, a hamis tanúk nem ugyanazt mondják, és akkor még erre a formára is utalnak, hogy még erre se ütik rá a pecsétet, hát a hamis tanúk nem ugyanazt mondják, akkor így nem lehet, hanem végül megkérdezik Jézustól, hogy te vagy a zsidók királya, vagy te vagy a messiás, te vagy az Isten fia. És Jézus azt mondja, elfogadja ezt. Na és ez már elég, hogy Isten káromlónak nyilvánítsák. Azonban ahhoz, hogy hivatalosan is megöljék Jézust, azt nem tudják megtenni, mert nincsen hozzá joguk. Ugye ez a mi a jog, végighúzódik az egész történetbe, mi a jog, mi az igazság, mi van az ő szívükben, hogy lehet papírforma szerint mindent úgy csinálni, minthogyha minden rendben lenne, de a valóságban egyáltalán nincsen rendben. Ugye ez egy klasszikus kép majd most jön, amikor megérkeznek a helytartósághoz, mert hogy Pilátus ott tartózkodik, talán épp a nagy ünnep miatt ott tartózkodik Jeruzsálemben, ugye ő a római helytartó. Ugye, ez, nem tudom mennyire vagyunk képbe így a történelembe, nekem magától értetődik, ugye az ott akkor a római birodalomnak a része volt Izrael, mint ahogy tetszenek ülni. Ez is a római birodalom, ugyanannak a birodalomnak a része volt. Itt is ugyanúgy római birodalom volt egészen a Dunáig. Néha itt még előkerülnek romok, mondta is egyszer valaki, hogy itt nagyon nehéz építkezni, mert lépten nyomó római romokba botlanak, és ugye akkor, hogyha valaki talál egy ilyen régészeti leletet, akkor jönnek a régészek, és meg kell várni, amíg ők kedvükre kikeresik, meg átnézik, meg felülvizsgálják, és ugye aki pedig építeni akar, az meg hát bosszankodhat, hogy hát most akkor ezzel egyrészt többe is kerül, meg akadályozva van a dolog. Szóval ez is a római birodalom, az is a római birodalom. És a helytartó pont ott van, és viszik Jézust a helytartóhoz, na és akkor ugye ami történik, hogy kihívják Pilátust, nem mennek be. De miért nem mennek be? Hát azért, mert akkor tisztátalanok lennének, és este a húsvéti vacsorát, ugye ez már nagypéntek reggel van, a húsvéti vacsorát nem tudnák elfogyasztani. Ott van bennük a gyilkos indulat, tudják, hogy egy ártatlan embert fognak megölni, tehát itt még hagyjuk is, hogy itt Isten fiáról van szó, ezt még hagyjuk is, de egy ártatlan embert, aki igazából semmit nem tett, őt fogják megölni, mégis a formára nagyon vigyáznak. Mert ha bemennek, tisztátalanok lesznek, hogy fogják a húsvéti vacsorát elfogyasztani? Ja igen, Jézus egy nappal előtte fogyasztotta el a húsvéti vacsorát, mert hogy a igazi páska az ő maga volt majd nagypénteken. itt, amit olvasunk abban. És ezt is ugye tegnap este együtt végigkísértük ezt a gondolatot is. És ott vannak Pilátus előtt, és János evangéliumában különösen is kidomborodik az a vonal, hogy Pilátus nagyon gyorsan átlát a dolgokon. Jézus ártatlan. És több menetben próbálja ezt a dolgot igazolni. Vagy megpróbálja megtenni azt, hogy ne neki kelljen elítélni. Ja, annyira nem bátor, hogy ezt megtegye, hogy elengedi. Ugye egyszer mondja is a beszélgetésben Jézusnak, hogy ha nem, hát hogy válaszoljon neki, hiszen neki joga van arra, hogy elengedje, meg joga van arra, hogy keresztre feszítsék, keresztre küldje. Hát ha joga van, akkor még miért nem teszi, amikor kimondja, hogy nem találok bűnt ebben az emberben. Ugye ez Pilátusban az ember nagy bukását látjuk. Azt, aki nem bír dönteni Isten mellett. Aki nem bír dönteni Krisztus mellett, ugyan érzi, hogy itt valami nagy dolog van, de mégsem meri megtenni azt az utolsó lépést, hogy azt mondja, hogy ő a Messiás. És ez a nagy bukás ugyan a végén a Isten tervében egy nagyon-nagyon szép eredményre vezet, ami számunkra a megváltáshoz, de Pilátus számára ez akkor is bukás, számára nincs mentség ebben a helyzetben. És végül Pilátus hozzájárul, vagy elrendeli, hogy Jézust feszítsék keresztre. Készít egy feliratot is. A felirat így szól, a názáreti Jézus, a zsidók királya. Hatalmas a felháborodás, a zsidók tiltakoznak, ugye ez egy fricska a zsidókkal szembe, vagy mintha nem lettek volna teljesen jóba, egy fricska a zsidó vezetőkkel szemben, hiszen azt mondja, figyeljetek, akkor a ti királyatokat most kivégezzük. És akkor tiltakoznak a zsidók, hogy de hát ne azt írt, hanem azt, hogy ő magáról mondta. És erre a válasz, amit megírtam, megírtam. És így is van, így marad. Bár Pilátus nem ennek szánja, ez sokszor előfordul, a Bibliában is, a történelemben is, az igazság kerül a keresztre. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Izrael megígért messiása, emberré lett Isten fia, aki közöttünk járt, és hirdette az evangéliumot. És aztán utána, ugye Jézus másutt szó van róla, hogy már valaki még besegít, Ciréne és Simon, abba, hogy vigyék a keresztet, mert nem bírja vinni, már fáradt, már megostorozták, szóval már nagyon régen ébren van, és megkínozták, tehát, de János nem magyarázza túl, azt mondja, hogy megfeszítették. Hárman vannak Jézus középen, jobb és bal oldalán két gonosztevő. Ugye ezekről a gonosztevőkről beszéltem, akik együtt gunyolja a néppel együtt Jézust, meg ott bánt, hát végül is megalázza, és a másik pedig megszidja, megfedi, hogy mi megérdemeljük ezt, ő pedig nem tett semmit. Tehát itt derül ki, hogy bizony valóban, ők olyan dolgot követtek el, olyan módon éltek, amik szerint maga is úgy gondolja, hogy méltó erre a rettenetes büntetésre megérdemli. És akkor tesz bizonyságot Jézusról, egyrészt azt mondja, hogy ő nem tett semmit, és aztán megvallja a bűneit, megvallja, hogy Jézus a Messiás, amikor azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban, és mit mond neki Jézus? Még ma velem leszel a paradicsomban. Erről szól mindez, erről szól a megváltás, hogy a méltatlanok azok, akik Isten gyermekeivé lesznek. Nem érdem szerint, hanem kegyelemből történik. És ez a nagypénteknek, a Krisztus kereszthalálának egy fontos üzenete, hogy nem aszerint történik a megváltás, hogy mi megérdemeltük. Nem azért vagyunk Isten gyermekei, mert mi jobbak voltunk másoknál, vagy jobban csináltuk az életünket. Néha szeretnénk úgy látni a világot, hogy na, ott vannak a bűnösök, mi azért csak jobbak vagyunk, de valójában mi is csak azért lehetünk Isten gyermekei, mert kegyelmet kaptunk előtte. Csak azért vagyunk hozzátartozók, mert az ő irgalmából és szeretetéből magához ölelt bennünket. És ezt kell nekünk mások felé is hirdetni, hogy ők is megértsék. És hogy azok, akiknek összetörik a kemény, önző és gőgös szíve Isten előtt, és meg tudják vallani a bűneiket, és el tudják fogadni Krisztust, azok tegyék meg, hogy halljanak erről. Jézus tehát, amikor itt ott van a keresztem, akkor meg azt látjuk, ugye itt már a történet végét, hogy igen, ezt még azért mondjuk el, hogy ami korábban van, hogy a ruháján megosztoznak, és az egybeszőtt köntösére sorsot vetnek. Egyre többször jön vissza az a fordulat egyébként ebben a szövegben, hogy újra és újra arra emlékeztet bennünket, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva, amit az írás elmond. Így mondja, így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus az édesanyját rábízza Jánosra, a szeretett tanítványra, majd pedig, ahogyan olvastuk, már amikor minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Valószínű, ugye, ahogy leírja maga a 22. Zsoltár, amit Jézus idéz is a kereszten, ugye nem itt másút van leírva, ez a éli, éli, láma sabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem? Ott le van írva, hogy szinte tűzben ég a teste, valószínűleg a sebek okozta a fertőzés miatt egy láz, sebláz is gyötri ilyenkor azokat, akik ott szenvednek, és hogy először elutasítja Jézus a borral kevert kábítószert, most viszont elfogadja az ecetet, ami hát egy ilyen borból készül igazából, ez egy borecet, amiről szó van, és vízzel higítják. És ez az, amivel úgymond Jézust megkínálják, és amit ebben a szomjúságban elfogad, ez egy érdekes helyzet, egy apró mozzanat, még azt is leírja, hogy izsópra tűzve, annyira részletesen, szinte előttünk van az egész történet, és akkor, amikor elfogadja, azt mondja, elvégeztetett, és a fejét lehajtva kilehelte lelkét. A későbbiekben azt látjuk, hogy Jézus valóságosan meghalt. Vagyis, hogy a katonák bizonyítják, és János, aki ezt elmondja, ő is bizonyítja. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ha valóságosan meghalt, akkor van értelme a feltámadásnak. Egyértelműnek kell lenni, hogy Jézus nem tetszhalott. Nem valami félreértés van, hanem teljesen bizonyítható mindez. A római katonák, akik a kivégzést végezték, rutinosak voltak ebben, tudták, hogy kell megölni valakit, és tudták, hogy kell megállapítani azt, hogy valaki meghalt. Itt is ugye azt kell, annak kell történnie, hogy mondják a zsidó vezetők, és ez megint visszaköszön, hogy fú, hát azért már mindjárt jön az ünnep, nem maradhatnak itt ezek az emberek a kereszten. Tehát megint a formaság, megint feleljünk meg ennek a formasságnak, valahogy gyorsan kéne intézni, hogy befejeződjön, mert napokig eltarthatott, hogyha éppen valaki olyan erős volt, hogy ott szenvedjen, mielőtt meghal, és hát ezért eltörik a rábszár csontját. Én nem vagyok orvos, de úgy olvastam, hogy igazából megfulladt az, aki a kereszten volt, és mivel eltörték a lábszár csontját, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de hát ez van ide leírva, ezért nem bírta magát tartani, és előbb-utóbb már nem bírt több levegőt venni, tehát így felgyorsították azt a folyamatot, amit egyébként korábban éppen hogy lassítani akartak, hogy tovább szenvedjen az illető. Tehát ez egy rettenetes történet ebből a szempontból, és amikor Jézushoz érnek, mintha halott lenne, és ellenőrzik, ugye átdöfik a testét, és megállapítják, hogy meghalt. Két dolog is bekövetkezik, megint az ígéretek, az előre megírt dolog, az egyik, hogy nem törik a csontja, meghal, de nem töretik a csontja Jézusnak, illetve az, amit így mond, néznek majd arra, akit átszúrtak. Tehát ez mindegyik így van, és hogy ez majd egy különösen fontos lesz a Jézus megjelenésekor, hogy majd Tamásnak el tudja mondani Jézus, hogy nézd meg, én vagyok az, nézd meg a sebeimet, hogy valóban én vagyok az, aki a kereszten voltam, amikor Tamás nem ismeri fel Jézust a megjelenése után. Tehát a zsidók ragaszkodnak a maguk elképzeléseihez, nem értik még mindig, és nem is akarják érteni, sőt úgy gondolják, hogy most már fejezzük be, zárjuk le ezt a történetet, most már vége van. És mintha Jézus is ezt mondaná, elvégeztetett. De Jézus egészen másképp érti ezt az elvégeztetettet, mert nem az végeztetett el, hogy befejeződik az ő élete, nem erre érti, hanem arra érti, hogy a megváltás végeztetett el. Arra érti, hogy mostantól kezdve egy egészen új helyzet van. És ez az egészen új helyzet az, hogy a bűnök büntetést kaptak, hogy a mi bűneink, a mi Isten elleni lázadásunknak a következményei, azt, hogy nem szeretjük igazán Istent, és nem szeretjük igazán embertársainkat, ezért Isten haragja jogosan sújt bennünket, ez a harag, ez a büntetés, mind az ártatlan bárányra, Jézusra ment, ő az, aki megkapta a mi bűneinkért a büntetést. Helyettünk, helyettes elégtételről van szó. Egyébként ezért mondjuk, hogy Jézus a főpap, hiszen a főpap is bemutatta a nép bűnéért az áldozatot, csak ugye a főpap először saját magáért kellett bemutassa a jeruzsálemi templomba az áldozatot, hiszen ő maga is bűnös volt, Jézusnak erre nem volt szüksége, illetve ott egy kost áldoznak, ott egy bárányt áldoznak, tehát ott egy állatot áldoznak fel, és újra ismételni kell, itt pedig Jézus önmagát áldozza fel, ő lesz az, aki meghal a kereszten, saját magát áldozza fel. De hát hogyan áldozza fel, talán nem mindenkinek tiszta, amikor úgy látjuk, hogy elárulják, elfogják, katonák veszik körül, hogy minthogyha nem is tehetne semmit, nem így van. Jézus hagyja, hogy ez megtörténjen. Azért hívjuk ezt az esemény sorozatot passiónak, mert Jézus passzív. Nem tesz ellene. Az, aki lecsendesítette a tengert, az, aki betegeket gyógyított meg, az, aki a vizet borrá változtatta, az, aki a vizen járt, aki feltámasztott embereket, aki csodát tett, megszaporította a kenyeret, azt megtehetné, hogy nem hagyja ezt. Nem hagyja, hogy elfogják, nem hagyja, hogy megalázzák, hogy megkínozzák, hogy megöljék. De Jézus hagyja, és rögtön már a Getsemáné kertben elmondja a tanítványoknak, hogy ez fog bekövetkezni, és ő erre készül. Jézus hagyja, hogy mindez megtörténjék, értem és értetek. Azért, hogy a mi bűneinkért ne vesszünk el. Így van, emlékszünk, maga János mondja el, János evangéliuma legelején Nikodémusnak, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye azt Jézus előre mondja. Itt meg itt látjuk, hogy bekövetkezett. Isten szeretete azt jelenti, hogy adta értünk, helyettünk az ő egyszülött fiát, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Azt is el kell mondanom ehhez, természetesen nagyon jól hangozna, de nem úgy van, hogy innentől kezdve mindenkinek örök élete van. Emlékszünk, aki hisz ő benne. Nem azoknak van örök élete, akik elég jók. Emlékszünk, a Lator, így fordította régen a mellette megfeszített embert, neki örök élete van, hát biztos, hogy nem érdemli meg, ő is tudja. Nem annak van, aki megérdemli, annak van, aki hisz ő benne. És aki hisz ő benne, az megkeresztelkedik és üdvözül. Ezt mondja Jézus, ugye ez a Márk 16:16. Aki hisz és megkeresztelkedik. Aki hiszi, hogy ő az Isten fia, aki hiszi, hogy ő az, aki megváltott bennünket, aki ezt hittel elfogadja, és megkeresztelkedik, vagyis a vele való szövetséget is vállalja, a vele való járást, a vele való közösséget is vállalja, az üdvözül. És mi vagyunk ezek testvérek, akiket Isten kiválasztott erre. És vannak még mások is, akiket kiválasztott, akik még nem találtak rá. De olyan jó lenne, hogyha a mi hitünk, a mi hálás, Istennek hálás életünk által sokan felismernék. Biztos mindenki imádkozik valakiért. Egy családtagért, egy rokonért, vagy többért is, ismerősért, akiket úgy szeretne ott Isten mellett. Úgy szeretne ott a Jézussal való közösségbe. Jézus szeretete az nem olyan, amelynek valami határos lenne. Mindenki felé megy ez a szeretet, hogy mindenkit megszólítson és mindenkit elhívjon. Bárcsak így lenne, hogy a mi életünk olyan lenne, ami hívogat másokat. Nem mi vagyunk azok, akik bárkit meg tudnánk téríteni. Nem vagyunk olyanok, senki. Isten szent lelke az, amely meg tudja tenni. De munkatársul választott minket, hogy mi legyünk azok, akik elmondjuk. Mi legyünk azok, akik ezt megvalljuk. Mi legyünk azok, akik ebben példák. A többi nem a mi dolgunk. Isten szent lelkének a dolga. Hát benneteket se emberek térítettek meg, hanem Isten kegyelme és Isten szeretete szorongatott, hogy nem tudtatok más tenni, csak igen mondani az ő szavára. Így van, így emlékezünk most is, ugyan fekete a terítő, ugyan Jézus halálára emlékezünk, és rettenetes a történet, ami itt van előttünk, mégis az új életünknek, az örök életünknek a forrása az, amire most itt emlékeztünk. Így éljünk, így lépjünk, emlékezzünk mindig, ilyen fontos volt számunk, ilyen fontosak vagyunk az Úr számára. Kellünk az Istennek, kellettünk az Istennek, kelletek az Istennek, fontosak vagytok számára, nem csak most, hanem minden napon. Így, ahogy vagyunk, hogy megváltson, hogy a bűneink ellen harcolni tudjunk, hogy adjon ehhez szent lelket, és adjon erőt mindannyiunknak. Így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére énekkel a 485. dicséretet. 485. dicséretet énekeljük, az első és a második verset. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egyenként egy perces imádságban vigyük Isten elé a mi hálaadásunkat, könyörgésünket, imádságunkat, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan nehéz elvonatkoztatni ezektől a képektől, és arra gondolni, hogy nekünk Jézus halála az életet jelenti. Azért halt meg, hogy mi éljünk. Köszönjük azt az életet, amit testben adtál. És köszönjük neked azt is, amit Jézus vére által adtál. Köszönjük neked azt az életet, amely már most a mindennapokban a veled való közösség lehet, és majd ott az örökké valóságban pedig az örök élet. Urunk, hálásak vagyunk, hogy ezt az ismeretet megosztottad velünk. Köszönjük neked, hogy ismerhetjük a te terveidet, láthatjuk a te akaratodat. Köszönjük, hogy a te üdv tervednek részesei lehettünk, sőt, következményei, úgy, mint akik hozzád tartoznak. Urunk, hálát adunk neked ezért a szeretetért. Urunk, te olyan türelmes szeretettel szeretsz bennünket, hogy igazán elszégyeljük magunkat, amikor arra gondolunk, hogy micsoda kegyelemmel vetted körül az életünket, már a kereszten és a döntésed szerint azelőtt is. Mi pedig milyen hálátlanok tudunk lenni, miközben halljuk a te hívogatásodat, miközben részesülünk a te kegyelmedből, olyan sokszor fordulunk el, és nem rád figyelünk, és nem neked engedelmeskedünk. Urunk, ez a szeretet, ez a mindent elsöprő irgalom, hadd formálja át a mi szívünket úgy, hogy neked engedelmes szívvé legyen. És hadd legyen ott a szolgálatban és a te dicsőítésedben, az imádságban és a bizonyságtételben is. Urunk, bizony sokszor úgy tekintünk magunkra, mint akiknek kicsiny a hitünk, mint akik kevesek erre a bizonyságtételre. De te biztatsz, hogy a te szent lelked által mégis elég mindaz, amit nekünk adtál. Elég az a kegyelem ahhoz, hogy a tieid legyünk, és melletted megmaradjunk. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, életünk minden helyzetéért, mindazért, amiben vagyunk. Te tudod, ismered a mindennapjainkat. Légy jelen ott, ahol vagyunk, adjál nekünk békességet, egymás között is hadd erősödjön a békesség. Kérünk téged szeretteinkért, akik olyan fontosak a számunkra, és imádkozunk a testvérekért. A Krisztus által nyert testvérekért, hogy ők is megálljanak a hitben. És légy segítségül nekünk, Urunk, hogy mások számára testvéré legyünk, támasz, aki tud imádkozni, aki tud odafigyelni, aki tud jelen lenni másokért is ebben a világban. Urunk, így köszönjük meg, hogy ott állsz mellettünk, és nem hagysz magunkra bennünket. Eléd hozzuk a kiszolgáltatottakat, a háborúságot szenvedőket, eléd hozzuk mindazokat, akiknek az élete nehéz, akik nem látják a jövendőt, az értelmet, a holnapot. Urunk, légy kegyelmes hozzájuk, és légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Imádkozunk a betegekért, magányosokért. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, mindazokért, akik itt vannak, akiket te elhoztál, hogy most együtt dicsőítsünk téged, és mindazokért, akik református egyházunkba másutt hívnak téged segítségül. De nem csak református egyházba, hanem minden keresztjén közösségbe, így erősíts meg minket. Áld meg a szolgálókat, áld meg mindazokat, akik bizonyságtételben állnak ebben a szolgálatban, te melletted és a te egyházadban. Így kérünk, egyházunk, népünk vezetőiért, légy kegyelmes hozzájuk és hozzánk. Hallgass meg az imádságunkat, amikor a kárpátaljai magyarokért imádkozunk, légy hozzájuk, kegyelmes Urunk. Jézus Krisztusért, Amen. Együtt imádkozzunk úgy, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, egyházfenntartói hozzájárulást, persejpénzt, templomban átutalással, és köszönjük az úrvacsorai jegyekre érkezett adományokat. Ha valaki még az ünnepek alatt szeretne erre adakozni, ezt az iratmissziós asztalnál szoktuk megtenni, illetve, vagy akár átutalással is természetesen ez a lehetőség is fennáll, és ha már az iratmissziós asztal, akkor hadd mondjam rögtön, hogy érdemes körülnézni, mert nagyon sok szép dolog, sok minden található ott. A záró énekünk a 711-es dicséret, 711-es dicséret, ami 4 versével éneklünk végig. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.